tulajdonképpen a román politika kezd átalakulni. Megfigyelhetünk például egy egyértelmű jobbra tolódást, ami az üzeneteket illeti mindenképpen.
Ez egy rendkívül komoly választási év, ugye június elején lesz Európa parlamenti választás, ugye szeptemberben helyi választások, ezt követően november végén kerül sor a elnökválasztás első fordulójára, ezt követi a parlamenti választás, majd pedig decemberben a elnökválasztásnak a második fordulója.
A román politika óvatos is egyúttal, hiszen nagyon jól látja az, hogy van különbség egy geostratégiailag felértékelt pillér és egy frontország között ebben az értelemben.
Üdvözlöm Önöket a Magyar Külügyi Intézet Románia politikai témájú podcastján. Barvás Tibor János vagyok, vezetőkutató az intézetben, vendégünk Pataki István, a romániai Maszol hírportál főszerkesztő helyettese, Égyártó István főtanácsadó nagykövet, aki szintén kollégám, Szilágyi Mátyás nagykövettel együtt, akik Romániával, Kelet-Európával foglalkozunk. Az első kérdésem az lenne, hogyan ítéli meg Pataki István, aki ugye Romániában él, a 2024-es román belpolitikát, mi várható az év végéig?
Minek után egy választási szuperévről van szó, nyilvánvalóan egy izgalmas politikai évnek nézünk elébe. A román politika középpontjában már jó ideje az ellenzéki románok egyesülésért szövetség, az AUR áll, amelynek a támogatottsága jelenleg olyan 20% körül van, viszont a politikai közbeszédet meghatározza, olyannyira és olyannyira figyelnek ennek a pártnak az emelkedésére a politikai spektrum többi szereplői, hogy tulajdonképpen a román politika kezd átalakulni. Megfigyelhetünk például egy egyértelmű jobbra tolódást, ami az üzeneteket illeti mindenképpen. Vagy például eltűnt szinte a politikából, ismétem itt például nem a sajtóról van szó, de eltűnt a politikában a klasszikus liberális vonal. A Mentsétek meg Romániát szövetség, az ellenzéki párt is gyakorlatilag ezeket az üzeneteket hanyagolja, sőt összeállt egy választási szövetségbe két jobboldali kis párttal, és így vág neki a választásoknak. A leginkább a szociáldemokrata párton látjuk azt, hogy igyekszik annak a szavazói rétegnek megfelelni, amelynek tetszenek az AUR üzenetei, tehát akár egyfajta szuverenista politika, most nyilván ez nagyon visszafogottan jelenik meg a szociáldemokratáknál, inkább egyfajta patrióta retorika, meg is hirdették a patrióta gazdaságot, Márcsér Csolákú miniszterelnök. Márcsér Csolákú miniszterelnök maga igyekszik egy olyan politikai figura lenni, amely picit hasonlít a nép embereként megjelenő Giorgio Simeonhoz, AUR vezérhez. Itt is egyértelműen látszik a ráhatás. De mindegyik pártnál ez megfigyelhető, a Nemzeti Liberális Párt például ráerősített egy picit a nacionalista hangvételre, akár erre számíthatunk a helyhatósági választásokon is, hogy a Nemzeti Liberális Párt részéről lesz magyar ellenes, de legalábbis RMDSZ ellenes megnyilvánulás, hiszen Erdélyben sok helyen ugye lesz olyan összecsapás, például Szatmárnémeti és Marosvásárhely, ahol akár a Nemzeti Liberális jelölt is erős lehet az RMDSZ mellett. Ugyanakkor a két koalíciós párt az egész választási stratégiáját az AUR-ra építi olyan értelemben, hogy az AUR-t veszi figyelembe, tehát például a szociáldemokrata párt próbál arra játszani, hogy az elnökválasztáson a második fordulóba a szociáldemokrata jelölt kerüljön és az AUR jelölt, tehát próbálja valahogy elérni azt, hogy a Nemzeti Liberális Párt, tehát a koalíciós partner jelöltje ne kerüljön be a második fordulóba. A Nemzeti Liberális Párt pedig azért figyel különösképpen az AUR-ra, mert hogyha most a júniusi európai parlamenti választásokon az AUR beelőzi a Nemzeti Liberális Pártot, és a második helyen végez, hiszen a választást szinte bizonyosan a szociáldemokrata párt fogja megnyerni. Nos, hogyha a Nemzeti Liberális Párt a harmadik lesz az AOR mögött, akkor elindul egy óriási belső szétmorzsolódás a pártban, és nyilvánvalóan távoznia kell majd Nikolaj Csuk pártelnöknek, aki akár államfő jelölt is lehet. Ami pedig az RMDSZ-t illeti, az RMDSZ az egész kampányát arra építi, hogy AOR veszély van, tehát hogy a legnagyobb fenyegetést ma Romániában az AOR jelenti. Ez egyébként részben így is van, másrészt nagyon jól cseng a magyar, az erdélyi magyar szavazó fülében, hiszen az úzvölgyi események, azoknak a legelső úzvölgyi temető gyalázás az egyértelműen az AOR-hoz köthető, és például az AOR európai parlamenti listáján ott van egy olyan politikus, Dantan Assa, aki egyértelműen magyar ellenes jogi lépéseket is próbál olykor tenni, és a szóvivője, ha úgy tetszik, a magyar ellenességnek. Úgyhogy a jelenlegi választási év az tetszik vagy nem tetszik, hogy milyen megfontolásból nyilván az változó, de az AOR fogja dominálni.
Értem, említetted a szocialista pártfőnöknek azon kijelentését, hogy patrióta gazdaságot akar meghonosítani. Na, jól megfigyeljük, a vezető nagypártok gazdaságpolitikája között nincs lényegi különbség. Ez adódik abból is, hogy a román export, ami a gazdaság húzó ereje kellene legyen, tehát a román nemzeti jövedelem több mint a felét az export adja. Magyarország esetében kétharmadát. És a román kivitel nagy részét, több mint felét a Romániában lévő nyugati cégek produkálják, mint amilyen a Renault, aki a Dacia-t gyártja, vagy a német gépkocsi gyártók, akik jelen vannak Erdélyben főleg, vagy a osztrák cégek, mint például az ÖMV, az ÖMV. Természetszerűleg ezeknek nem mennek neki frontálisan, hiszen a román gazdaság tőlük függ. A patrióta gazdaság, ez nagyon úgy tűnik nekem, hogy inkább egy jól hangzó elv, mint sem egy gyakorlatba ültetés, és ez szükséges tervvel rendelkező politikai program. Tehát egyedül az ellenzéki AOR hangoztat újdonságokat gazdaságpolitikában, nem túl összefüggek ezen a területen sem. Ezt előre bocsájtanám, hogy Romániában nem egységes a politikai üzeneteknek a stílusa, tehát egy azon párt is képes ellentmondó dolgokat mondani. De ezzel együtt az AOR meglebbentette azt, hogy nagyobb vállalatokat visszaállamosítanak, például a bányászatban, ami ugye jól hangzik egy ilyen populista retorikában, hogy vissza a román vagyont a románnak, ilyen elképzeléseik vannak. De ez is inkább populizmusnak tűnik nekem, mert a nagyvállalatoknak nem mentek, nem nyilatkoztak a nyugati nagyvállalatok ellen, akik Romániában működnek. Hát kérdezem Szilágyi Mátyást, ha a gazdaságpolitikában nincs valós ellentét a pártok programjaiban vagy megnyilvánulásaiban, mi különbözteti meg a pártokat ideológiában például?
Hát a román politikai színképben, ugye ahogy látjuk, érvényesül egy áthagyományozódott szociáldemokrata liberális felosztás, amire rárakódik, illetve kiegészül ugye egy kifejezetten egy radikális, jobboldali, szélsőséges, antiszisztemikus párt szférával, és ez a hagyományos baloldal, jobboldal, ez mintha Romániában is kezdene lekerülni szép lassan a napirendről, tehát egy kicsit mintha erodálna ez a felosztás, hasonlóan az európai irányvonalakhoz, ugye ahol ez teljesen relativizáltá, viszonylagossá válik, tehát egész más, nem nagy ideológiák határozzák meg az emberek gondolkodását, viszonyulását, vízióját a politikáról, hanem egészen más bekapcsolódás, érdekek, társadalmi-gazdasági érdekek, csoport érdekek, szubkultúrák sok esetben. Tehát egy antiszisztemikusság kezd érvényesülni, ugye ez jellemzi, tehát a jelenleg fönnálló és működő politikai, kormányzati, állami rendszernek a egyre nagyobb fokú elutasítása vagy nem szeretete jellemzi egyre nagyobb részét a romániai szavazóknak. Ezek az úgynevezett antiszisztemikus pártok, ami egyike és a legerősebb talán az AUR, amely egyben szélsőséges, idegenellenes is, magyar ellenes, illetve egészen a mainstreamtől gyökeresen eltérő, azzal ellentétes állásfoglalásai vannak, például az európai északatlanti integrációval kapcsolatban. Ugye ők nem támogatják a NATO-t, sőt, még ilyen kilépéssel kapcsolatos elképzeléseik is vannak. Román politikai körben sokan az AUR-t és a mellette lévő, abból korábban levált SOS pártot, ugye a híres, vagy elhíresült Sosoák szenátorasszonynak a pártját, sokan kötik bizonyos orosz érdekek megvalósításához. Ez a politikai erő jelen pillanatban 20% körül, illetve tulajdonképpen holtversenyben van a paletta második helyezetjével, a Nemzeti Liberális Párttal. Tehát mindenképpen eltolódóban vannak az erőviszonyok, ezért van az itt előbb elhangzott felszólalás alapján ugye ez a igazodási jelenség, ami egyébként Romániában mindig jellemző volt, tehát a vezető kormánypárt, többnyire a szociáldemokrata pártnak mindig bizonyos fokig föl kellett venni a versenyt a parlamenti választásokon, az ott mellette létező különböző, a parlamenti küszöb környékén tanyázó, attól kissé följebb elhelyezkedő szélsőséges pártokkal. Tehát a retorikában bizonyos dolgokat átvesznek egy választási kampányba, ezért erősödhet adott esetben a magyar ellenesség is ugye a választási évben, miközben a hagyományos liberális párt, ugye ez eredetileg egy úgynevezett román történelmi párt, ugye veszít a befolyásából, hogy a mainstream, tehát a szorosan európai, Európai Uniós együttműködésre épülő északatlanti egységre és fegyelmezett koordinációra épülő mainstream politikai irányvonal, ami leginkább a Nemzeti Liberális Párt által valósul meg. Ugye ez is valamennyire viszonylagossá válik, egy kicsit háttérbe szorul, és sok irányú, mint ahogy mindig is sok irányú volt a román stratégiai gondolkodás, tehát sok lehetőséget vesznek ennek alapján tekintetbe, így a jelenlegi geopolitikai konfliktus vonatkozásában is, hiszen a romániai politikusok, geopolitikusok, politológusok körében egyre inkább fölmerül, hogy mi fog történni, ha esetleg az európai parlamenti választásokon netán a jobb oldal horribile diktú, esetleg valamilyen radikálisabb irányzat is kerülne előtérbe. Ilyen irányba alakulna át az európai politikai összkép, és az Egyesült Államokban novemberben ugye Trumpot választanák meg elnöknek, akkor esetleg előállhat egy olyan helyzet, hogy a eddigi hagyományos mainstream irányvonal a legfőbb támogatója nélkül marad. Mert hogy az Egyesült Államok netántán ilyen esetben izolacionista politikai irányvonalat kezdene el folytatni magára hagyva európai szövetségeseit. Romániára nézve ugye hát ezzel kapcsolatban alakul ki egy pánik hangulat ugye a politikai elemzők körében, hogy ebben az esetben akkor saját erőre támaszkodás van. Ami megnyilvánul már hosszabb ideje, évek óta a hadipar rendkívül határozott és jelentős fejlesztésében, megnyilvánul végül is a védelmi törvényeknek a ilyen irányú módosításában. Most van a parlament előtt egy új törvénytervezet, amelyik a önkéntes katonai szolgálat bevezetéséről, önkéntes katonai kiképzés bevezetéséről szól. Mindenképpen a meglévő potenciálok jelentős erősítésére kezdenek koncentrálni, arra az esetre, hogyha egy úgynevezett B-tervet kellene előtérbe léptetni, és netántán ugye az orosz-ukrán háborúban egy úgynevezett, idézőjelben egy rossz béke jönne létre, hogy ez a mainstream irányvonal szempontjából jelent rossz békét, tehát ami tulajdonképpen valamilyen módon a jelenlegi helyzetet konzerválná, a jelenlegi erőviszonyokat, és nem járna egy ukrán győzelemmel kifejezetten ugye ebben a konfliktusban. Tehát egy ilyen politikai gondolkodás is elkezd érvényesülni, ez jól látható a román geopolitikai gondolkodók berkeiben. Ez is rányomja a bélyegét természetesen erre a nagy választások előtti politikai körképre Romániában, illetve a pártok erőviszony módosulásaira. Ez egy rendkívül komoly választási év, ugye június elején lesz Európa parlamenti választás, ugye szeptemberben helyi választások. Ennek a két választásnak az összevonásáról folytak eddig viták, ami jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem fog realizálódni az összevonás, bár még nem lefutott, ugye ezt a következő napokban döntik el. Ezt követően november végén kerül sor a elnökválasztás első fordulójára, ezt követi a parlamenti választás, majd pedig decemberben a elnökválasztásnak a második fordulója.
Ugye most 2024. február 15-e van, holnap 16-án kezdődik a müncheni biztonsági konferencia. Érdekes felmérés látott napvilágot, tehát müncheni cég végezte a konferencia számára. A nyugati országokban már nem Oroszországot látják fő biztonsági kihívásnak. Tehát a németek számára a migráció és a terrorizmus vált a legfontosabb veszélyforrásá, míg tavaly februárban még Oroszország volt az első helyen. Hasonló folyamatok vannak Franciaországban, az Egyesült Államokban is. Egyedül Nagy-Britániában szerepel még Oroszország az első helyen, mint biztonsági veszélyforrás. Beszélt Mátyás is erről, több amerikai politikus, nyugati think tankek, média vitázik arról, hogy le kéne zárni a háborút Ukrajnában egy tűzszünettel. Annak, hogy Oroszország ellenségképe elhalványul, ennek egyik okozója valószínűleg a gázai háború, ami előtérbe hozta a migráció és a terrorizmus rémképét, és nyilván a nyugat egy tűzszünetet szeretne Gázában, és egy valamennyire elfogadható tűzszünetet Ukrajnában. Mit jelent ez a folyamat, tehát a Oroszország ellenségképének az elhalványulása, egy tűzszünet Ukrajnában, ami lehet, hogy nem az idén, de a jövő év elején megtörténik. Mit jelent ez Románia számára? Milyen hatással lesz Románia számára, hogyha nem Ukrajna győz, ugye, ahogy szeretné Zelenszky elnök? Mi fog történni a román politikában? Kérdezem így át a nagykövet urat.
Hát ez egy nagyon sajátos helyzet, hiszen valóban, ahogy elővezetted, ezek a tendenciák, ezek létező tendenciák. Talán egy rövid kitérővel, ugye Angliában, vagy Nagy-Britanniában ott nagyon régóta zajlik egy orosz-brit konfliktus, még visszamenőleg a titkosszolgálati különböző akciókig, és ezért a brit közvélemény sokkal inkább érzékeny az orosz hírekre, és úgy látom, hogy a brit sajtó is kiemelkedően egyoldalú az ukrán-orosz események tálalásában. Másutt azt hiszem Európában ez a változás annak is köszönhető, hogy ugye amíg a 22-es év egy nagyfokú optimizmussal telt, és mindenki azt gondolta, hogy valóban az ukrán sikerek révén ez a háború ez viszonylag gyorsan lezárul, és Oroszországban olyan belpolitikai folyamatok indulnak el, amelyek révén ez a győzelem, ez markáns lesz, és a nyugatnak kedvező módon, és feltétlenül Ukrajnának kedvező módon alakítanak ki egy végeredményt. Ugye a 23-as év egy kiózanítóbb időszak volt, hiszen nem csak, hogy nem következett be Oroszország összeomlása, hanem Oroszország egy erőteljesen magabiztosabb állapotban kezdett hozzá azokhoz az akciókhoz, amelyek most már ott tartanak, hogy az egész fronton támadásban vannak az orosz csapatok, és Ukrajna kétségbe esetten védekezik sok helyütt. És ezzel párhuzamosan ugye nem a beígért ukrán sikerek meg elmaradtak. Ennek következtében erre rárakódott még az, hogy a nyugat mind anyagi, mind katonai értelemben a forrásainak a határához érkezett, és innentől kezdve hát kétségessé vált, hogy hosszabb távon, ha még elhúzódik ez a háború, akkor hogyan tudja biztosítani, hogy Ukrajna kellő ellenállást tanúsítson egy esetlegesen, hát hogy is mondjam, sikeres befejezés reményében. Tehát mindenféleképpen úgy tűnik, hogy sok fejben nyugaton és hát feltétlenül Oroszországban még nem, de és még Ukrajnában sem annyira a politika szintjén, de egy befagyott konfliktus kezd körvonalazódni, amelynek azért hát természetesen annyi előnye van, hogy belátható időn belül a pusztítás és a vérengzés az valamennyire megszűnik, de hát a bizonytalanság továbbra is fennmarad, és nyilvánvalóan azok a feltételek, amelyek a mentén befagyhat egy ilyen konfliktus, azok hát nagyon nagy kérdőjeleket is felröppentenek abban a pillanatban. Ugye Románia, mint szomszédos ország hozzánk hasonlóan, szintén ugye egy más helyzetből valamennyire talán kevésbé előnyös, vagy román az alapgondolkodás szempontjából, tehát mondjuk egy olyan évtizeddel ezelőtti gondolkodás szempontjából előnyös volt Románia számára ez a dolog, hiszen akkor még nem volt egy éles konfliktus Ukrajna és Oroszország között, de már látszott, hogy a Fekete-tenger térsége biztonságpolitikailag egy nagyon fontos régió lesz, és ugye Lengyelországgal karöltve Románia szerette magát úgy láttatni, hogy a NATO keleti szárnyának és déli szárnyának egy kiemelkedően fontos partnere. Ugye nagyon nagy öröm volt számukra az, hogy az Egyesült Államok csapatokkal is megerősítette Romániát, tehát ez mindenféleképpen Románia biztonságérzetét jelentősen növelte, de azzal, hogy egy aktív háború tört ki konkrétan akár a román határok mentén, a Fekete-tenger egy hadszíntérre is változott, hiszen látjuk, hogy nap mint nap történnek ott is katonai akciók. A Krím ugye Oroszországhoz került, és ezáltal kilométerben is lényegesen közelebb jött, ha úgy vesszük, a román határokhoz. A Duna is, a dunai kikötők is veszélyeztetetté váltak, sőt akár Konstanca is, akár egy célpont is lehet, hogyha úgy alakulnak az események. Ennek következtében én azt hiszem, hogy a románok számára egy erőteljes veszélyérzet uralkodó félben van most éppen a gondolkodásban, hiszen Romániát aktívan fenyegetheti az, hogy frontországgá válik ebben a konfliktusban, nem is beszélve, hogy azzal, hogyha ha tényleg Ukrajna meggyengül, és Ukrajnában kedvezőtlen folyamatok indulnak el, akkor Moldova helyzete is kérdésessé válik, ott van még a Nyeszter mellék, amivel nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát közvetlenül Románia határai mentén a háborús konfliktus esélye erőteljesen megnőtt, látjuk, hogy már ilyen átlövések is történtek egyebek, és ezért én azt hiszem, hogy a román külpolitika minden valóban tiszteletre méltó és nagy jövő segítség mellett, amit biztosít mind politikai, mind pedig más értelemben Ukrajna számára, a román politika óvatos is egyúttal, hiszen nagyon jól látja az, hogy van különbség egy geostratégiailag felértékelt pillér és egy frontország között ebben az értelemben. És hát nagyon is kedvezőtlen lenne, hogyha frontországgá válna ebben a konfliktusban.
Említettétek, hogy Románia, az Egyesült Államok és a NATO fő szövetségese térségünkben. Valóban nekem is úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok már többet fektet be Romániába, a biztonságpolitikába, a hadseregben, mint Törökországban. És az, hogy Románia ilyen atlantista nem csupán biztonságpolitikában vehető észre, hanem a gazdaságban is, a modernizációt most egy Amerika kapcsolatra tették rá a kártyájukat. Amerikai információs technológia érkezik Romániába, amerikai ihletésű a energiapolitika is, amennyiben például az atomerőművüket amerikai technológiával újítják föl, vagy van egy Konstancán egy cseppfolyósított gáz kikötő, amit az amerikaiak építették. Arról nem sikerült többet megtudnom az interneten, hogy ez most működik, milyen szándékok vannak vele. Tehát gazdaságban is egy atlantista hátszérrel próbálnak modernizálni a románok. Ugyanakkor ha közelebbről megnézem az eseményeket, az atlantista szempontból fontos infrastruktúraépítés igencsak lassú. Van egy autópályaépítési programja Romániának, Lengyelország felé, Szucsava felé, Ukrajna felé. 4-5 év múlva fog jó esetben megépülni autópálya, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy 10 év múlva. Kisinóval szeretnék összekötni, szintén autópályával, vasúttal Bukarestet. Ennek is egy olyan 10-15 éves kifutási ideje van. Nagyon érdekes dolga a politikában az időzítés. Tehát, hogyha van egy politikai terv, valamilyen fontossága egy politikának, az összhangban legyen gazdasági infrastruktúra egyéb fejlesztésekkel. Hogyan látod, Pataki Istvánt kérdem, Mennyiben fedi a román energiaipari terv elképzelés a politikát? Mi történik? Összhangban vannak? A román energiapolitika és a biztonságpolitika például.
Hát azért Romániában a politikai diskurzust azt egyértelműen a biztonságpolitika határozza meg. Tehát Románia egyrészt, ha már energiapolitikát említünk, akkor azt szereti hangsúlyozni, hogy kvázi majdnem önellátó. Ugyan erről nincsen még szó, és nincsen szó, de mindenképp ezt hangsúlyozza. Tehát a biztonságpolitikán van a hangsúly, az viszont folyamatosan a politika előterébe van, nem csak a háború miatt, és hogyha itt említettük ugye többször az amerikai viszonyt, akkor tulajdonképpen a román politikum úgy magyarázza a nagyon szoros kapcsolódást az Egyesült Államokkal, hogy ez garantálja Románia biztonságát. Románia, amikor a Románia biztonságáról beszélnek politikusok, akkor az átlag román polgárba ugye az úgy is rezonálhat, hogy ez akár az ország területi összetartását is jelentheti. Nagyon jó tudjuk, hogy akár médiában, akár bizonyos politikai pártok részéről milyen könnyen megjelennek ezek a kis provokatív kijelentések, írások, hogy hát veszélyben Erdély, vagy hogy a székelyföldi autonómiával ugye az ország szétdarabolását célozzák egyesek. Tehát amikor a román politikum biztonságpolitikát emleget, az ezt garantáló Amerikát, akkor azzal azt is mondja, hogy itt a területi integritásunk van biztonságban, és természetesen az már a politikai stratégia része, hogy a moldovai köztársasággal akár valamikor megvalósulhat az egyesülés is. Tehát a kérdésedre válaszolva egyértelműen a biztonságpolitika jelenti a politikai diskurzus részét.
És az elsőbségét, gondolom.
Az elsőbségét, igen, az energetikapolitikához képest.
Ez egyébként a román kormányzati kommunikációból is kitűnik, ilyen tekintetben következetesek. Érdekes, hogy ahogy haladunk a választások felé, egyre nyíltabban fejezik ki magukat a pártok, kevésbé, hogy mondjam, burkoltan fogalmaznak, hanem nevén nevezik a gyereket. És előkerülni ilyen tipikus kommunikációs elem a román kormányzat, a román pártok részéről, az egyik az, hogy kerülik az etnikai témát. Ugye úgy gondolják, hogy a progresszivista politikának a húzóerője inkább mondjuk az ökológia, meg a milyen témákat tudnak itt felsorolni, de nem az etnikai témák. A kisebbségről más jut eszük be a vezetőségnek. Ha üzenek, tehát a kisebbség inkább mondjuk a romákat jelenti, vagy a szexuális kisebbséget, de nem az etnikai kisebbséget. Milyen üzenetek várhatóak Magyarországgal kapcsolatban a román politika részéről? Milyen gondolataitok vannak ezzel kapcsolatban, Mátyás?
Ahogy elhangzott, ugye az utóbbi időszakban kevésbé van spiccen, ugye ez az úgynevezett most a magyar nemzeti kisebbséget célzó kisebbségi diskurzus, kisebbséggel kapcsolatos diskurzus, az úgynevezett magyar kártya, ami azért jellemzően általában elő szokott kerülni a választások különböző szakaszaiban, periódusaiban, akár központi parlamenti választási, akár helyi választási szinten. Jelenleg egy pragmatikusabb diskurzus figyelhető meg. Talán mondjuk a fősodor, vagy mondjuk azt, hogy a kormány részéről, tehát egy kifejezetten pragmatikus gondolati irány tűnik érvényesülni tehát a szociáldemokrata párt, és ugye annak miniszterelnöke, Csolákú miniszterelnök részéről szükség van, tehát egy tudatosodott helyzet látható, hogy szükség van igenis az együttműködésre. Ugye ez nagy általánosságban és ugye nagy igazság, általános igazságként természetesen abszolút így van. Egy csónakban evezünk, ugye itt kelet Közép-Európában, ugye az Európai Uniónak ezen a jelen pillanatban határvidékén, mert ugye mind Magyarország, mind Románia ugye az Uniónak a keleti határát képezi. Mindenképpen együttműködésre van ítélve a két ország, és ennek a tudatosodása azért látszik a román kormányzati vezető gondolkodók részéről, hogy ugye akárhogy is, de ugye a infrastrukturális vonalak azok mind nyugati irányba Magyarországon keresztül vezetnek, tehát a perspektívája legalábbis a további fejlesztéseknek az, hogy igenis az autópálya hálózatot fejleszteni kell a két ország között, a továbbiakban is fejleszteni kell a határátkelő helyeket, még mindig nem kielégítő a sűrűsége a hosszú magyar-román határvonalon. Fejleszteni kell a vasút infrastruktúrát, ami jelen pillanatban nem 21. századi alapokon működik, tehát ilyen 60 kilométeres per órás sebességgel közlekednek a vonatok a két ország között, meg a romániai szakaszon, magyarországi szakasz folyik jelen pillanatban is a rekonstrukciója, tehát ott valamivel javul a helyzet. Nyilván a légi közlekedés, tehát az, hogy regionális központokból is azért minél több helyről elérhető legyen a két ország egymás számára. Rengeteg fejlesztési lehetőség, ezeket tudatosítani látszik a román vezetés, a román kormány. Tehát egy pragmatikus gondolkodás az mindenképpen azért látható. Hogy ez milyen irányba változik, vagy hogyan módosulhat, ezt nem tudjuk, ugye tekintettel a választási évre, ugye ez mindig egy belpolitikai zaklatottsági állapot. Nem tudjuk, hogy milyen mértékben kényszerül bele versenyfutásba egyik vagy másik nagy romániai párt, kormánypárt, ugye a szociáldemokrata, vagy főleg a liberális, nemzeti liberális párt a szélsőséges erőkkel, ami ugye mindig egy áldatlan versenyt eredményezhet. Erre többször volt példa az utóbbi 31 néhány évben. Most jelen pillanatban, mintha nem lenne ez a napirenden ilyen mértékben, bár ugye nem lehet tudni azt, hogy különböző helyi problémák, helyi ilyen konfliktus csomópontokban hogyan jön elő adott esetben aktuál politikai megfontolásból valamelyik erőnek az érdekében ismételten egy magyar jellegű téma. Ugye tudjuk azt, hogy az AUR párt, ugye az a korábbi ugye Uszvölgyi Magyar Temető, ugye Hősi Temetőnek a megzavarására és elfoglalására irányuló akciónak volt a kezdeményezője és a szervezője, végrehajtója is. Nem tudjuk azt, hogy hol, mikor jön, kerül előtérbe ilyen típusú probléma vagy konfliktus. Ez kiszámíthatatlan. A teljes közvélemény nézve, azért a román közvélemény ez mindig is nagyon érzékeny az etnikai kisebbségi problematikára. Bármikor fölvethető és bármikor a politikai paletta számtalan részéről jöhet ilyen érdek, ilyen impulzus, hogy politikai tőkét próbálnak kovácsolni ebből a kérdésből. Úgyhogy én azért arra nem fogadnék, hogy ez nem kerül elő a választások alatt, ugye ez a témakör. Jelen pillanatban tűnik egy viszonylagosan kiegyensúlyozottabbnak a helyzet. Az, hogy ugye az RMDSZ-nek az elnöke, szövetségi elnöke, ugye Kelmen Hunor fölhívja erre a veszélyre, erre a problémára a figyelmet, az egy megalapozott politikai reakció. Ugye ez nem véletlen. Ugye a szélsőséges erők elleni kiállás és ennek a tudatosítása, hogy nem csak a magyar közösség, de egész Romániának mennyire nem áll az érdekében, hogy ilyen erőknek a befolyása alá kerüljön a román közvélemény, ugye a politikai szituáció a továbbiakban. Tehát ez teljesen érthető reakció.
Így jártó Istvánt kérdezném ezek után. Felvezetőként elmondanék egy érdekes információt, hogy az Institute for Study of War, brit kutatóintézet, ami közel áll a brit honvédelmi minisztériumhoz, nemrég írta, hogy szerintük jövőre 2025 tavaszán befejeződik egy tűzszünettel a ukrán-orosz háborúnak az intenzív szakasza. Kérdezném, hogy milyen szándékai vannak Oroszországnak Romániával, és hogy egyáltalán Európával ezek után, hogy várhatóan valamikor csak lesz egy tűzszünet.
Én még egy pillanatra visszakanyarodnék a Mátyás kérdéséhez, mert bizonyos tanulságai azért vannak ennek az etnikai problematikának, különösen ugye magyar-ukrán vonatkozásban, de ugye tetszik, ezt át lehet egy pillanatra tenni a román-ukrán vonatkozásba is. Tehát látszott a kezdetektől, hogy Európában valóban a politikai osztály úgy gondolkodott erről, vagy gondolkodik erről a kisebbségi kérdésről, hogy ez már nem aktuális. Tehát ez egy megoldott probléma, hiszen milyen jó példák vannak erre, többek között Románia, és amikor egyáltalán Magyarország részben, a nemzetközi részben a kétoldalú eszközrendszerhez fordult, hogy ebben a kisebbségi témában valamiket elérjen, akkor hát eléggé szinte minimális, de szinte talán még annál is kevesebb támogatást kapott a nemzetközi partnerek részéről. Tehát látszik, hogy annak ellenére is, és jócskán, jó sok energiának és időnek is tulajdonképpen az ukrán ellenmondások felerősödésének kellett ahhoz bekövetkezni, hogy mégis valamiféle, legalább az EU-n belül, megszülessen valamiféle támogatási rendszer és feltételrendszer ebben a vonatkozásban. Tehát látszik, hogy a román politika itt is nagyon óvatosan járt el, hiszen nem csak érintett, ha tetszik, az etnikai ügyekben, hanem ráadásul látta a Magyarország vergődését ebben a kérdéskörben, és ő úgy gondolta, hogy talán kevesebb nyilvánossággal és több titkos diplomáciával valamiféle eredményeket érhetett el. Nem, szerintem ez nem következett be. Hát az ukrán barátaink következetesek voltak, hogy sem harsány, sem pedig csendes diplomáciának nem engedtek, és ami aztán végülis mind a két közösség számára, a magyar és a román közösség számára is valamilyen eredményhez vezetett, az az EU-tagságról szóló tárgyalások megkezdése, ami hát egy nagyon súlyos kihívás volt az ukrán fél számára, és talán kisebb árat láttak fizetni ebben a tekintetben azért, hogy amit a nyereség oldalon el lehetett könyvelni. Tehát úgy gondolom, hogy az etnikai kérdés valóban Európában nagyon nehezen támogathatóvá vált az utóbbi időben. Ez nem kell, hogy elvegye a kedvünket, hogy kiálljunk a magyarok jogaiért, de sajnos fel kell készülni rá, hogy ezekben a kérdésekben elég gyakran magunkra maradunk. Visszatérve a te eredeti kérdésedhez, igen, a legszélsőségesebb spekulációk vannak ennek a háborúnak a lezárásával kapcsolatban. Mind ukrán részről, mind pedig nyugati részről is elhangzottak olyan kijelentések, és Trump elnök, vagy elnökjelölt is bejelentette azt, hogy 24 óra alatt békét tudnak kötni. Meglepő fordulatként hadd mondjam azt, hogy ez igaz. Tehát valójában ez a háború elég könnyen befejezhető lenne. Egészen egyszerűen azoknak a feltételeknek kellene teljesülni, hogy a felek, hogy is mondjam, értelmét lássák annak, hogy ne harctéren próbáljanak kivívni különböző előnyöket maguk számára. Ez nagyon nehéz kérdés ettől függetlenül, tehát nem akarom én elbagatellizálni ezt, hiszen mind az orosz, mind pedig az ukrán szándékok tulajdonképpen arra irányulnak, hogy amik az ő céljaik, és ezek szöges ellentétben vannak egymással, nem teljesülnek, addig ennek ők a harctéren folytatni kívánják. Tehát látjuk azt, hogy Zelenszkijnek az a terve, hogy a 91-es határokat visszaállítsa katonai eszközökkel is akár, az hát szinte lehetetlenné vált az elmúlt időben, és nyilvánvalóan ez egy Oroszországgal való tárgyalásnak nem nagyon képezheti az alapját. Ugyanakkor viszont Oroszország se fog belemenni egy olyan megállapodásba, amely bizonyos már megszerzett területekről való lemondást jelentene, és ezt Putyin legutóbbi megnyilvánulásai ezek erőteljesen leszögezték. Oroszország ugyanakkor egy másik dimenzióban is játszik, és ez egy nagyon érdekes folyamatot indíthat el, és gondolkodást is igényel a térségünkben. Oroszország újra szeretné magát jelentősen pozícionálni a nemzetközi kapcsolatok terében, azzal, hogy ő mereven ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna semleges legyen, és Oroszország körül kialakuljon egy olyan védelmi zóna, vagy akár a NATO-nak a visszavonulása, vagy a NATO jelentős mértékben való ütőképességének a felpuhítása, és láttuk, hogy erre már voltak korábban is orosz kijelentések, miszerint, hát hogy is mondjam, erős teljesen megkérdőjelezi például a Baltikumnak, vagy a később belépett tagoknak a legitimitását, és hogy milyen érdekek fűződnek ahhoz, hogy ők NATO tagok legyenek. Tehát ebben az alkú folyamatban nagyon érdekes dolgok történhetnek, nem akarok persze negatív elő gondolatokat gerjeszteni, de mindenféleképpen látszik, hogy ez két dimenzióba dől el, nem csak a két oldalú ukrán-orosz viszonyban, hanem valahol az Egyesült Államok és Oroszország, vagy a Nyugat és Oroszország közötti alkufolyamatnak is szerepe kell, vagy legalábbis Moszkva szerint szerepe kell legyen abban, hogy ez a konfliktus lezárható legyen. Én személy szerint megalapozatlannak tartom azokat a fenyegetéseket, amelyek az utóbbi időben bizonyos nyugati fővárosokban elhangzanak, miszerint közvetlen veszély fenyegetni Oroszország részéről a NATO vagy Európa bármely államát. Én úgy gondolom, hogy alaposan megmutatta ez az ukrán-orosz konfliktus is azt, hogy Oroszországnak még Ukrajnával is komoly nehézségei voltak katonailag. Ezek után én teljesen elképzelhetetlennek tartom. Nyilván most már minden elképzelhető, de azért összességében még a józanész azt mondatja velem, hogy Oroszország a NATO-val valamiféle konfliktusba kívánnak keveredni.
Tehát Romániát nem veszélyezteti valójában egy háború Oroszországgal?
Én nem hiszem, tehát ugye Lengyelország és Románia esetében szoktak arról beszélni, hogy a két legjelentősebb, úgyis mondjam, célpont lehetne, hát ugye a Baltikumról nem is beszélve, de ezt most hagyjuk. Én úgy gondolom, hogy semmiféleképpen nem terjedhet odáig ez a konfliktus.
Köszönöm. Kérdem kollégáimat, valami utolsó megjegyzésük? Ha nincs, akkor köszönöm szépen Patak István főszerkesztőhelyettesnek, Szilágyi Mátyás és Így Ártó István nagyköveteknek. A részvételt én Barabás Tibor János vagyok, a Magyar Külügyi Intézet Románia politikája podcastját hallgatták 2024. február 15-én. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!